Drága szeretett mennyei atyánk, hálákkal áldozunk neked, és köszöntünk téged a mai napon is, a Jézus nevében. Köszönjük ezt a jelenlétet, ami a mai napon itt jelen van, a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a drága Szent Szellem eljöveteléért, az első pünkösdért, amit a mai napon ünnepelünk, és megemlékezünk minden évben erről. A Jézus nevében köszönjük, hogy a Szent Szellem itt van a Földön, és bennünk él, bennünk lakozik, és soha el nem hagy minket. Mindörökké velünk marad. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám, a te jóságodért, szeretetedért. Köszönjük, hogy a Szent Háromság mindhárom személye az egy, és mind velünk van a Jézus nevében, a mi szívünkben lakoztok. Köszönjük. Drága mennyei atyám, köszönjük a Szent Szellemnek a jelenlétét, köszönjük mennyei atyám, köszönöm a mai napon az itt jelenlevőket, köszönöm az életüket, a családjukat, hálát adok értük, megáldom őket minden napon a Jézus nevében. És köszönjük mennyei atyám azokat is, akik hallgatnak minket interneten vagy bármi más úton a Jézus nevében. Hálákat adunk neked, mennyei atyám. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged életünk minden napján. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Jézus drága szeretetével köszöntelek benneteket a mai napon, és köszönjük a drága mennyei atyát, a drága Jézust és a drága Szent Szellemet. Mai napon pünkösdről tanítok nektek, mert holnap-holnap után emlékezünk meg pünkösdre, első pünkösdre, ünnepeljük a pünkösdöt, a Szent Szellem eljövetelét. De az előző alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus elkezdte felkészíteni a tanítványait arra, hogy keresztre fogják feszíteni, meg fog halni és fel fog támadni, és a feltámadásában megjelent a tanítványoknak, és még akkor is tanította és utasította őket, hogy mit tegyenek, ha ő elmegy. Tehát eljutottunk odáig, amikor azt a parancsot kapták a tanítványok, olvasom az apostolok cselekedetei 1. fejezet 4. versében. És velük összejövén meghagyjánékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgy mond, hallottatok tőlem. Amen. Azt tudni kell, és tudjuk is, már tanítottunk róla, hogy húsvét és pünköst között 50 nap telt el. Tehát a 40. napon felemeltetett Jézus, és a 10 nap az a várakozási idő volt, amikor a Szent Szellem eljövetelére várakoztak. Összegyűltek, és egy akaraton imádkoztak. Együtt voltak, és imádkoztak, amíg el nem jött a Szent Szellem. Tehát megvárták az idejét, amikor eljött. Most már nem kell a Szent Szellemre várnunk, erről is tanítottam. Most már bármikor befogadhatjuk a szívünkbe, mert az itt van, a Jézus nevében. A mai napon viszont megnézzük, hogy mi az az erő, hogyan jön el, és akik már vették ezt az erőt, hogy lehet, hogy nem járnak benne. Menjünk tovább az apostolok cselekedetei 1. fejezet 8. versére. Jézus itt azt mondta, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljöreátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. Amen. Azt mondja itt Jézus, hanem vesztek erőt. Itt ebben az igében, itt ez az erő a görögben azt jelenti, hogy dynamis, csodatevő erő. A csodatevő erő megnyilvánulása, hatalom, képesség. Tehát egy erő, amit mi is megkaptunk. A dynamis szóból erednek a dinamit és a dinamó szavak is. Az új szövetségben a csoda szó legtöbbször dynamiszt, vagyis csodatevő erőt jelent. Egy példa igét mondok, a Galata 3.5. Azt írja, hogy annak okáért, aki a Szent Szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas csodákat tesz közöttetek, eddig olvasom az első részét, itt a csodákat cselekszik kifejezés dynamiszt jelent. Tehát amely olyan csodatevő erő, ami csodákat eredményez. Ez nem emberi akaratból származik, hanem Istentől jön ez az erő. Ez Istentől, ezt mi nem tudjuk megtenni. de Isten rajtunk keresztül munkálkodik. Ez nem tőlünk van. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha nem vesztek csodatevő erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim. Nem csak tanúságot tesztek, hanem tanúk lesztek. Mit jelent az, hogy tanúskodni, tanúnak lenni? Ami megtörtént, és látták, azt elmondták. Tehát a látott dolgoknak az elmondása. Amiket Jézus tett, cselekedett, ugye, amit a megváltásban láttak, hogy szenvedett, megfeszítették, meghalt, eltemették, feltámadt, és ma is él. Ennek mind a tanúi voltak, a tanítványok, és mi is tanúi vagyunk. Ezt elmondták a tanítványok, és mi is olvashatjuk ezeket a Bibliában, és hisszük ezt, és elmondjuk. Mi is tanúi vagyunk, mert a Szent Szellem erejének a munkálkodásának a tanúi vagyunk. Ahogy a Szent Szellem munkálkodik, nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem bennünk él, és mi tanúságot teszünk Jézusról a Szent Szellem által. A másik, a világban is van a világi tanúskodás, ugye, amikor valaki a bíróságon tanúskodik. Ez a világi tanúskodás. A Lukács 24:48 is alátámasztja a tanúskodást. Nézzük meg. Azt írja, ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Az egyszerű fordítás azt írja, hogy ti láttátok, hogy ez megtörtént. Tanúk vagytok erre. Amen. Tehát tanúi vagyunk annak, ami történt. Tanúi a bizonyságai vagyunk. Tehát ami vagy, azt teszi eredményessé azt, amit teszel. Tehát Isten gyermeke vagy, és azt cselekszed, amit Jézus tett, és ugyanazzal az erővel teszed meg. Amen. Azt mondja, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. Azt írja a 49-es vers itt a Lukács 24-ben, hogy és ímé, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel, és ez a mennyei erő itt is a dünamiszt jelenti. A dünamisz, a csodatevő erő. Ezt olvastuk az Apcsál 1.4-ben is, hogy várakozzunk, míg el nem jön a Szent Szellem, amit az Atya ígért. Amen. Tehát több helyen megnézhetitek az utalást. És mit mondott itt? Milyen parancsot adott konkrétan Jézus? Jézus konkrét utasítást adott a tanítványainak, hogy ne menjenek sehova, addig ne menjenek ki prédikálni, ne tegyenek semmit, amíg fel nem ruháztatnak ezzel a mennyei erővel, ezzel a dünamisz erővel. Nézzük meg, hogy hogyan kapták meg a tanítványok ezt az erőt, amit Jézus megígért nekik. Az egyik dolog az, amikor azt olvassuk az apostolok cselekedetei, 2:1-ben visszalapozunk oda, azt írja, hogy és mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. Tehát azt olvassuk, hogy amikor pünkös napja eljött. Más fordításban, amikor pünkös napja betelt, amikor teljesen eljött pünkös napja. A másik dolog, hogy amikor elkezdtek nyelveken szólni, akkor az emberek Isten csodálatos dolgairól hallották őket beszélni. Amen. De folytassuk az igét a 2. verssel, apostolok cselekedetei 2:2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. Amen. Tehát amikor a Szent Szellem eljött, a Biblia egy mintát ad nekünk, hogy olyan volt, mint egy zúgószél. Egy képet ad róla, egy fizikai képet. Hogy olyan volt, mint egy zúgószél, egy hatalmas szél, ahhoz hasonlította, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. Összehasonlításképpen egy példát hozok, amikor az Ószövetségben a Sinai hegyen Isten megadta a törvényt. Ez egy kicsit kitérő, de össze szeretném hasonlítani, hogy ott volt a törvényadás, ami még nem a kegyelem alatt volt, hanem a törvénybe volt. 2 Mózes 19:18-at felolvasom, mert ez hasonló ehhez a Apcsál 2:2-höz. Egy kicsit összehasonlítom vele. Én nekem ez jött kijelentésképpen, lehet, hogy ez nem jó így, de nézzük meg, 2 Mózes 19, csak hasonló. Nem azt mondom, hogy ez így történt, teljes mértékben nem ugyanaz történt, de hasonló. Tehát 2 Mózes 19-18 azt írja. Az egész Sínai hegy pedig füstölög vala, mivel hogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon reng vala. Amen. Hasonló, amikor a Sion hegyén történt meg az első pünkösd. Tehát ez meg a Sínai hegyen történt, ez az Ószövetségben a törvényhozás. És mi történt a hegynek a lábánál? Ezt a 2 Mózes 32.28-ban olvashatjátok, hogy 3000 ember halt meg, ami azt mutatja, hogy a betű megöl. A törvény megöl. A törvény a bűnt hozza. Bűnt erősíti meg. Ott elolvashatjátok a 32-es fejezetben, hogy mi történt. Nagyon jól leírja. Az új szövetségben az első pünkös napján Isten elküldte a Szent Szellemet, amikor Péter prédikált, ez alkalommal 3000 ember üdvözült. Tehát a Sínai hegyen 3000 ember hullott el, a Sion hegyén pedig 3000 ember született újjá, üdvözült. Apostolok cselekedetei 2.41 írja, hogy 3000 ember üdvözült, elolvashatjátok. Amen. De a 2 Korintus 3.6-ban nézzük meg, mit ír Isten igéje. 2 Korintus 3.6-ban azt írja Isten igéje, hogy aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem ez a lényeg, nem betűjé ez a lényeg, hanem szellemé. Mert a betű megöl, a szellem megelevenít. Amen. Tehát ez is egy tanúbizonyság az igéből, hogy ez így van. Köszönjük az Úrnak. Tehát Isten azt akarja, hogy átköltözzünk a Sínai hegyről a Sion hegyére. Isten ezt akarja, mert nagyon sokan még a törvényben vannak. Ismerünk olyan embereket, akik a törvényt szajkozzák, a mai napon is éppen azt hallottam, hogy Isten megver engem. Hát Isten nem ver meg minket. Tehát néhány keresztény egyszerre áll mind a két hegyen. Egyszer áll a Sion hegyén is, meg a Sínai hegyen is. És ezt hívják minek? Bábeli zűrzavarnak. Halleluja! Tehát a kereszténység az nem a törvény plusz a kegyelem, hanem a kereszténység teljes egészében a kegyelem. Amen. És teljesen a Szent Szellemtől való élet. Megelevenít minket. Szent Szellemből való élet. A Sínai hegynél, a törvényadásnál Isten az emberek cselekedeteiről beszélt. Neted, neted, neted. Emberi cselekedetek voltak, beszámíthatók. Viszont az új szövetség első pünkösdjén Isten szelleme, Isten csodálatos dolgairól beszél. Az életről beszél. Hogyan tudsz megváltozni? Amen. Menjünk vissza az apostolok cselekedeteihez. A 2. fejezet 3-as 4-es versénél folytatjuk ezt a csodát. És megjelentek előttük 2 tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, halleluja, itt volt a Szent Szellem betöltekezése. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Amen.
A 2.4 a 20th century fordítás szerint így hangzik. Ők elkezdtek beszélni furcsa nyelveken, ahogy a Szellem indította a kiejtésüket.
Halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát itt a lényeg. Megteltek, és ők szóltak, nem a Szent Szellem. A nyelveken szólás mindenkinek megvan, de nem mindenki imádkozik nyelveken. Tehát megteltek, és elkezdtek szólni. Kik kezdtek el szólni? Ők. A Szent Szellem kezdett el szólni? Nem. Ők kezdtek el szólni, ahogyan a Szellem adta nekik a szótagokat. Tehát nem a Szent Szellem szólt, hanem mi nekünk kell megindítani ezt a szellemi nyelvet. Tehát neked kell kinyitani a szádat, és kimondani azokat a szótagokat, amit a Szent Szellem ad, hogy mondjad. Amen. Ez egy szellemi ima. Tehát amikor nyelveken imádkozol, melyik részed imádkozik? Szellem, lélek, teste, melyik részed imádkozik? Hát a szellemed. Így van, mert Istentől való. De nézzük meg az 1 Korintus 14:14 alátámasztja. Ezt is bebizonyítjuk. Én szeretem Isten igényével bebizonyítani, amiről beszélek. Azt mondja az 1 Korintus 14:14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. Tehát azt mondja, hogy a szellemem imádkozik. Amen. Tehát Istennel kapcsolatban vagyunk. És melyik ez a részed? Az a részed, amely igazzá tétetett Krisztusban. Az a részed, ahol Isten lakozik. Vagyis a szellemed imádkozik. Ha az érzelmeiddel vagy az értelmeddel imádkozol, akkor hibázhatsz. Akkor nagyot hibázhatsz. Ha a Szent Szellem által imádkozol szellemben, akkor viszont nem tévesztheted el. Abból a részből imádkozol, ahonnan a hit származik, az isteni hit származik, onnan imádkozol. A 15-ös vers azt mondja, itt az 1 Korintus 14:15-ös, imádkozom a szellememmel, de imádkozom az értelmemmel is. Énekelek a szellememmel, de énekelek az értelmemmel is. Amen. Tehát a szellemben való ima az a nyelveken való imádság, az értelemmel való ima pedig az anyanyelveden szóló imádság. Pál nem alkuszik meg úgy, hogy azt mondja, hogy inkább csak az értelmemmel imádkozom a gyülekezetben. Nem azt mondja, hogy imádkozom a szellememmel, és imádkozom az értelmemmel. Az ima nyelvről Jézus azt mondja, hogy ezek a jelek követik azokat, akik hisznek, új nyelveken szólnak. Ezt a Márk evangélium 16:17-es versében meg tudjátok nézni. Tehát akik új nyelveken szólnak, azok hegyeket is meg tudnak mozdítani. És ez minden hívő számára elérhető, a nyelveken szólás. Most nézzünk meg két példát az apostolok cselekedetében, Isten erejéről és a nyelveken szólásról. Már hallottátok ezeket a részeket, de olyan jó hasogatni az igét, olyan jó boncolgatni az igét, és olyan jó, hogy ugyanazt a részt átvesszük, és újat kapsz belőle. Annyira jó, hogy kijelentéseket kapunk, új kijelentéseket. Tehát nézzük meg, amikor Péter Kornélius házában prédikált erről a dünamis erőről. Nézzük meg az apostolok cselekedetei 10-ben. A 38-as verstől. A miénkből is elolvasom a 38-as verset, és az egyszerűből fogom folytatni. Tehát azt mondja az apostolok cselekedetei 10:38-as. A nazareti Jézus mind kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Amen. Tehát Jézus mindenkit meggyógyított, aki hozzáfordult gyógyulásért. Tehát olyan nem volt, hogy valaki gyógyulást kért Jézustól, és nem kapta meg. Jézus nem mondta azt, hogy neked nem, mert te ezt ilyen rosszat tettél, vagy olyat. Ő mindenkit meggyógyított. Ő nem mondja azt sem, hogy téged jobban szeretlek, mint a másikat. Jézus egyformán szeret minket. Tehát a bibliai Jézus mindenkit meggyógyított, aki hozzájött, hogy miért? Most olvastuk az igében. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten felkente őt Szent Szellemmel és dünamis erővel. Ugyanezt az ígéretet kapták a tanítványai, és ugyanúgy mi is, mindnyájunk, akik újjászülettük és Szent Szellemmel be vagyunk töltekezve. Ugyanazt a dünamis erőt tudjuk munkába állítani, ahogy Jézus munkálkodott. Most az egyszerű fordításból olvasom el ugyanezt az igét. Az is nagyon szépen leírja. Apostolok cselekedetei 10:38. Hallottatok a Nazaret városából való Jézusról is, akit Isten tett messiássá, betöltötte a Szent Szellemmel, és felruházta hatalommal. Tudjátok, hogy Jézus sok helyen járt, sok jót tett az emberekkel, és megszabadította azokat, akiket a sátán az uralma alatt tartott, mert az Isten volt vele. Amen, halleluja. Velünk is itt van Isten, Jézus is bennünk él, és a Szent Szellem is bennünk van. Hálákat adunk ezért. Folytatom a 39-től 42-ig az ige verset itt olvasni. Mi láttuk mindazt, amit Jézus tett Júdeában és Jeruzsálemben, és tanúskodunk róla, hogy minden igaz. Azután Jézust keresztre feszítették, feszítve megölték, de Isten a harmadik napon feltámasztotta, és világosan megmutatta az embereknek, hogy Jézus él. Azonban nem mindenkinek mutatta meg, csak azoknak, akiket Isten előre kiválasztott, hogy Jézus feltámadásáról tanúskodjanak. Mi vagyunk ezek a kiválasztottak, akik együtt ettünk és ittunk Jézussal, miután ő feltámadta halálból. Ő parancsolta meg nekünk, hogy mondjuk el mindenkinek, és tanúskodjunk róla, hogy Isten őt választotta ki arra, hogy bírája legyen minden embernek, élőknek és halottaknak egyaránt. Amen. Dicsőség az Úrnak, itt a tanúskodás. Itt is leírja Isten igéje. Látjátok, mennyi helyen meg lehet ezt találni. Dicsőség az Úrnak. És amikor Péter ige hirdetése a tetőpontjához ért, akkor ezt mondta, folytatom a 43-44-es verssel. A proféták is mind őről a tanúskodtak, azt hirdették, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak Isten megbocsátja a bűneit. Tehát melyik beszédet hallgatták ott? Azt, hogy aki hisz Krisztusban, annak bűnei megbocsátatnak. Annak elveszi a bűneit. Istennek ez annyira tetszett. Isten annyira szereti az ilyen szavakat, mikor ezeket mondjuk. 44-45. Miközben Péter még beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, akik Pétert hallgatták. A zsidó hívők, akik Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy Isten más nemzetekhez tartozóknak is adta a Szent Szellem ajándékát. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten mindenkinek megadta a lehetőséget. Lehet a zsidó, görög, pogány, bárki. Lehet. Isten megadja a lehetőséget, mindenkinek odaadja. És honnan tudták, hogy vették a Szent Szellem ajándékát? Honnan tudta az első századi egyház, hogy valaki elfogadta a Szent Szellem ajándékát? Mondom a 46-os versbe. Mert hallották, hogy azok más nyelveken szólnak, és Isten dicsérik. Amen. Amen. Akkor nem volt meg a Biblia, hogy előveszem, azt elolvasom, mi van leírva. Ők látták a bizonyítékot, hogy Szent Szelleme betöltekeztek, akkor nyelveken szóltak. Akik a felházban voltak, mind nyelveken szóltak. Betöltekeztek Szent Szellemmel, és mind nyelveken szóltak. Tehát nem tudták elővenni a Bibliát, ezt megnézni. És amikor nyelveken szólsz, akkor Istent magasztalod, és magadat építed. Ezt a 1 Korintus 14-es fejezetében el tudod olvasni. Ott le van írva. Most menjünk át az apostolok cselekedetei 19-es fejezetéhez. Lapoztunk a Pálnak a szolgálatához. Elolvasom az első verset. Lőn pedig azon közben, míg Apollos Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált. Itt megállok, és ugye amikor ezt a fejezetet elolvassák az emberek itt, és tanakodhatnak azon, hogy ezek az emberek vajon újjá voltak itt születve, vagy nem voltak újjá születve. Lehet ezen vitatkozni, hihetsz, amit akarsz, hiheted azt, hogy üdvözültek, de azt is, hogy nem. De a következő ige bebizonyítja, és Isten igéje bebizonyít mindent, elmond mindent, hogy hol mi történik, és milyen események vannak. Tehát nézzük meg, hogy mi volt Pál első kérdése, amit feltett nekik, és ők mit feleltek rá. Azt mondja, hogy a 2. versben azt kérdezi Pál tőlük, tehát mondanékik, vajon vettetek-e Szent Szellemet? Ha megkérdezed egy elveszett embertől, hogy vettél-e Szent Szellemet, néz rád, és azt hiszi, hogy nem vagy normális. Miről beszélsz? Tehát ő nem tudja, hogy mit jelent az, hogy vettél a Szent Szellemet. De a hívők közül sem tudja mindenki, hogy mi az a Szent Szellem. Tehát ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, mert ez nagyon jól jön ki belőle itt a tanításban, hiszük. Tehát az volt az első kérdése, hogy vettetek-e Szent Szellemet. Miért ilyen fontos ez a kérdés? Azért, mert nem mindegy, hogy kitől kérdezed, ahogy mondtam. Tehát olyantól kérdezed, aki még nem üdvözült, vagy olyantól, aki már üdvözült. Nem mindegy. Mert aki már üdvözült, az hallott a Szent Szellemről, mert tudjuk azt, hogy a Szent Szellem végzi az újjászületést. Erre is rá fogok térni. Elolvasom a kettes verset végig. Tehát mondanékik, vajon vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem. Itt bizonyítja Isten igéje. Van, aki nem is hallotta, hát akkor honnan tudná, hogy újjá kell születni? Tehát egyiket se tudták, hogy újjá is kell születni, meg Szent Szellemmel be kell töltekezni, de attól még hívők lehettek, mert Jézus útján járhattak. De ez is megy tovább, mindjárt olvasom. Tehát ezek az emberek nem hallottak a Szent Szellemről, és üdvösségük sem volt. A következő vers bizonyítja be, a hármas azt mondja, és mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, a János keresztségére, amen. Tudjuk azt, hogy János keresztelő, János keresztsége nem az újjászületésről szól. Nagyon sokan ezt összekeverik, hogy bemerítkeznek a vízbe, és akkor újjászületnek, úgy nem lehet újjászületni. Tehát Jézus példát hozott arra, hogy ő, amikor a Jordán folyóba merítkezett, ő volt az egyetlen, aki újjászületett, és bemerítkezett, ugye Szent Szellemmel, ezt tudjuk. Tehát ahhoz nekünk be kell fogadni a Szent Szellemet. Mert ő is, ha olvassátok azt a részt, amikor a Jordán folyóba bemerítkezett, ő szólt az atyához, ő is szólt, tehát ő tudta azt, hogy mit fogad be. Tehát ő is imádkozott az atyához. Mert azt mondta, ez az én gyönyörű fiam, akiben gyönyörködöm. És Jézus is imádkozott hozzá, olvashatjátok abban a részben, mert megvan. Igen. Tehát János keresztségére keresztelkedtek meg, azt írja Isten igéje, a 3-4-es verset olvasom újra, és mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, János keresztségére, mondta pedig Pál. János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utánam jövendő, abban higgyetek, tudni illik Jézus Krisztusban. Itt a kulcs. Abban kell hinni, aki utánam jön. Jézus Krisztusban. Ez a fontos. Tehát ő csak megmutatta az utat. Ő volt a előfutára Jézusnak. Ő megmutatta az utat. Megtértek a Jézusi útra. A megtérésnek két jelentése van. Először is elmondom azt, hogy János Isten bárányára mutatott, aki elveszi a világ bűneit, itt olvastuk az igében, hogy abban higgyetek, aki utánam jön Jézus Krisztusban. Tehát ez a Jézusi útra való megtérés. A másik megtérés, amikor valaki olyan világi dolgot tesz, ami nem jó a egészségének, aki egy másik nemmel van, a hasonló nemmel, aki ő, akkor olyan, aki dolgozik, olyan, aki dohányzik, olyan, aki pornókat néz, tehát ebből mind meg lehet térni, ezekből a dolgokból, ha valaki Jézusra tekint. Tehát ez igazából összefügg, mert ha rátekintesz Jézusra, akkor szabadságot hoz neked. Amen. De ezek a hívők nem voltak újjászületve. Hívők voltak, de nem voltak újjászületve, és nem voltak Szent Szellemmel betöltekezve. Fontos tudni, hogy a Szent Szellem nélkül nem tudsz újjászületni, amit mondtam már, mert azt a Szent Szellem végzi el. A Szent Szellem merít be Jézusba. És a Róma 8.11-et adta az Úr itt nekem, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Az a Szent Szellem végzi el, hogy megelevenít. Újjászületsz, új életet kapsz. Az a drága Szent Szellem. A Szent Szellem keresztségnél pedig Jézus merít be a Szent Szellembe. Lejött a Szent Szellem. János 14-16-os verset nézzük meg. Ezt is ismeritek már, ezt az igét nagyon jól. Ehhez ezt az igét kaptam. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Amen. Ez a Szent Szellem velünk marad mindörökké. Tehát nem elég az újjászületés, hanem fontos hozzá a Szent Szellem keresztség. Miért? Nézzük a János 14:26-ot. Ezt is ismeritek. Ama vigasztaló a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az atya, itt is megint lejött a Szent Szellem, helyet cseréltek Jézusra. Ő mindenre megtanít majd titeket, mert csak a Szent Szellem tud minket megtanítani. Ő a vezetőnk, ő a főnök. Ő tud minket elvezetni az igazságra. Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Amen. A 15-26-os vers pedig azt mondja, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától. Itt is itt van. Az atya küldi a vigasztalót, a Szent Szellemet, az igazságnak szellemét, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Amen. Rajtunk keresztül tesz bizonyságot. Tehát a Szent Szellem Jézus dicsőíti. Halleluja. Nézzük meg az apostolok cselekedeteiben a 2.38-as igeverset. Ebben meg van írva egymás után, hogy mi miután történik. Ez elmondja a sorrendet, ez az ige. Apostolok cselekedetei 2.38. Itt Péter prédikál. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Amen. Mit mond? Térjetek a Jézusi útra, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusba, tehát fogadjátok be Jézust, így eltöröltetik a bűnötök, és veszitek a Szent Szellem ajándékát, befogadod a Szent Szellemet, és az ajándékát megkapod, ami az első jel a nyelveken szólás. Ebben mindenben van. Dicsőség az Úrnak. Visszatérünk a 19-es fejezethez, itt az apostolok cselekedeteiben, mert nem fejeztük be ezt a részt, és a 4-től 6-ig olvasom tovább. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utánam jövend, abban higgyetek, tudniillik a Jézus Krisztusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére, és amikor Pál reájuk vetette a kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát a Szent Szellemben való keresztség hatással van a szádra. Most áttérünk a nyelvek imájára. Megindítja. Tehát meg kell, hogy nyisd a szádat, és a nyelveken szólja. Ez Isten ajándéka. Az emberek nem mindent fogadnak el, ami le van írva a Bibliában. Ezt is tudjuk. Ilyen például a nyelveken szólás. Ez egy ilyen téma. Nem ismerik, nem tudják elfogadni, pedig meg van írva, hogy létezik. Támadnak minket emiatt, és sokan ezért el is hagyják a gyülekezeteket. Ez ugyanolyan, amikor egy eldőlést látnak kézrátétellel, imádkozunk valakiért, eldőlnek, akkor is az is kiveri a biztosítékot náluk. Vagy éppen azt mondják, hogy megszugerálnak minket. Sosem felejtem el, hogy nekem is mondták ezt, hogy ez így van, és mondtam, hogy ez nem. Ki áll e mögött vajon? Hát a sátán. Sátán áll e mögött, mert annyira meg van rémülve amiatt, hogy mi tudunk nyelveken imádkozni, hogy folyamatosan meg akar lopni minket attól, hogy ne imádkozzunk nyelveken. Azért munkálkodik ezen, mert ő ezt nem érti. Mi se értjük igaz az elménkkel, de ő se érti ezt a nyelvet, és azért nem szereti, hogy így imádkozunk. De azt viszont tudja a sátán, hogy a nyelveken való ima az egyetlen mód arra, hogy a megértésünkön túlhaladva imádkozzunk. Ezt az eszközt Isten adta nekünk, hogy belelássunk a szellemnek a gondolataiba. Amikor nyelveken imádkozunk, mozgásba hozzuk a szentfelemet a bensőnkbe. Mozgásba hozzuk, és ő tanít minket, és világosságot ad nekünk ezáltal. Nézzük meg a 2 Timóteus 1.6-ot. Már nem sok van vissza a tanításomból. Nagyon sokan küszködünk problémákkal, gondokkal az életünkben. Képzeljétek el, hogy ott abban az időben mennyit küszködtek az emberek, nem tudták, hogy mit tegyenek, nem tudták az írást elolvasni. Mit tettek? Nyelveken imádkoztak, és hosszasan imádkoztak. És megtörték a betegséget, megtörtek a gondok, problémák. Mert a nyelvek ima nagyon hatalmas erejű. Benne van a dünamis erő. Nyelvek imájába. Nem szabad, hogy szunnyadjon az az erő. Fel kell, lángra kell lobbantani. Lángra kell lobbantani. Azt írja a görög jelentés, hogy legyezd a lángot. Tehát lángra kell lobbantani. Úgyhogy, és úgy tudunk eljutni a célig. Sokan küszködnek betegségekkel. Úgy tudunk eljutni a célig, hogyha ha nem hagyjuk szunnyadni. Nem hagyjuk szunnyadni ezt az erőt, hanem lángra lobbantjuk. És a nyelveken szólás a Szent Szellem első megnyilvánulása, ahogy mondtam. Ezt a saját akaratodból tudod működtetni, mert bármikor el tudod kezdeni, és bármikor abba tudod hagyni a nyelveken imát. Mit mond a 7. vers? 2 Timóteus 1.7. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak a szellemét. Amen. Nem a félelem szellemét adta. Az ördög generálni akarja a félelmet. Nagyon-nagyon generálni akarja a félelmet bennünk. A félelem az egyik legbénítóbb, legkegyetlenebb dolog az ember életébe. A félelem. Amikor jön valami betegség, rögtön az orvos diagnózist ad, és mit csinálunk? Megijedünk, félünk, aggódunk, mi lesz, hogy lesz. A munkahely ügybe az ember fél, aggódik, mi lesz. Családi ügyekbe az ember fél, aggódik, mi lesz. Aggódsz az egészségeddel, jövőddel kapcsolatban. Ez megbénít, a félelem megbénít minket. És nem tudod magad jól érezni, mert félelembe vagy, aggódásba vagy. És az ördög ezt akarja folyamatosan az életedbe elérni. De Isten nem akarja, hogy a népe tele legyen félelemmel. A félelem gátolja az erő áradását. A félelem lekorlátoz abba, hogy ne imádkozz nyelveken. A Szent Szellemet lekorlátozza a félelem. És vannak olyanok is, akiknek fenntartása van azzal kapcsolatban, hogy hiába imádkozik a helyzetéért, problémájáért, hiába tették rá a kezeiket, és semmi nem történt. Ez egy bizonyos félelmet generál az emberekbe, hogy nem miért nem történt valami. Szent Szellem a munkát elvégzi. De mi is kellünk hozzá, ugye ezt is tudjuk. És nem tudod elfújni ezt a félelmet, nem tudod csak úgy elfújni. Ez egy gonosz szellem a félelem. Ez egy démonikus szellem. Félelem kiűzéséhez egy nagyobb szellemi erő kell, ami Istentől van. Nyelveken szólás erőt szabadít fel. Dicsőség az Úrnak. Isten Szent Szelleme belénk lett helyezve. És ez az erő, a szeretet, a józanság szelleme bennünk van. Ne engedjük azt, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet. Hogy ne engedjük azt, hogy gyűlölet legyen a szívünkben. Szeretet szelleme, az legyőz mindent. Engedjük kiáradni, és imádkozzunk nyelveken. Tehát ehhez nekünk kell felgerjesztenünk Isten ajándékát, hogy kiűzzük a félelem szellemét. Amen. És ha látni akarod, hogy mi mindent tud elvégezni a nyelvek imája, figyeld meg Pál apostolt. Az 1 Korintus 14-18-ban mit mond? Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken. Pál apostol nagyon sokat imádkozott nyelveken, és így tudta megírni a leveleket. Nyelveken imádkozott, és kijelentéseket kapott Istentől. Megírta a leveleket. Ezáltal nem volt mihez nyúljon. Ő írta meg ezt. Isten adta neki. a szavakat, hogy írja meg a Jézus nevében. És ott a gyülekezetben is az emberek imádkoztak nyelveken, mert ha el akarták érni az életükbe Isten tervét, akkor kellett tenniük valamit, nem tudták kinyitani a Bibliát. Nekik imádkozni kellett nyelveken, hogy Isten terve megvalósuljon az életükre nézve. Tehát egyszerűen csak imádkoztak, és addig imádkoztak, amíg kijelentést nem kaptak. Nem volt más módszerük. És de ezzel, ha elolvassátok az efézusi leveleket, is felforgatták az egész világot nyelvek imájával. Időt kell tölteni a szellemben való imádsággal, de ha még nem kötelezted el magad, vagy elszunnyadt, vagy gerjeszt fel először is, a másik meg, ha még nem kötelezted el magad, hogy szóljad minél sűrűbben a nyelvek imáját, akkor tedd meg. Indítsd el a szívedet abban, hogy igenis, minél többet imádkozok nyelveken. Tegyél félre minden ellenvetést, zűrzavart, amit a sátán okozott ebben, és mondd azt, hogy mondjátok utánam, hogy Uram, nyelveken fogok imádkozni.
Uram, nyelveken fogok imádkozni.
Nem érdekel, hogy mit mond a sátán.
Nem érdekel, hogy mit mond a sátán.
Nem érdekel az, hogy mit mondanak mások.
Nem érdekel az, hogy mit mondanak mások.
Atyám, tudom, hogy olyan jó terveid vannak az életemre nézve, amiket az értelmem fel sem tud fogni, olyan dolgok, amelyek a fölött vannak, mint amit kérnék, vagy el tudnék képzelni. És a szellemben való ima által meghallom ezeket. Amen. Tehát ne foglalkozz az ellenség piszkálódásaival, csatlakozz rá Isten elméjére, szóld az ő bölcsességét, és imádkozz szellemben. Az utolsó igeversünk az egyszerű fordításból lesz, az Ézsaiás 28:9-12-ig. Ez egy gyönyörűséges ige. Kit fognak ezek bölcsességre tanítani? Kivel akarják megértetni az üzenetet? Talán kisdedekkel, akiket éppen elválasztottak? Vagy csecsemőkkel, akiket anyjuk még szoptat? Mert parancsra új parancs, szabályra új szabály, parancsra új parancs, szabályra új szabály. Még egy kicsi, tanításuk ebből áll. Ezért az örökkévaló, dadogó ajkával és idegen nyelveken szól majd e néphez. Mert ezt mondta nekik régen. Itt az igazi nyugalom és megpihenés. Nálam a felüdülés a megfáradtaknak. Amen. Amen. Ezzel a tanítással kívánok mindenkinek áldott pünkösdi ünnepeket. Amen. Halleluja. A dicsőség az Úrnak. Hálákat adunk mennyei atyám, a drága Szent Szellemedért, ami jelen van a mai napon is. Köszönjük mennyei atyám, hogy a drága Szent Szellem adta a szavakat a számba, és köszönjük és hisszük azt, hogy kijelentéseket, megértéseket kaptatok. Köszönjük, hogy megélet bennetek Isten igéje, és elvezettiteket minden igazságra a Szent Szellem ezáltal. Amen. 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 Áldottak vagytok. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia,
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétel legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet, ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te odaadod nekem.
Akkor te odaadod nekem.
Ezért most mennyei atyám,
ezért most mennyei atyám,
a te ígédnek megfelelően,
a te ígédnek megfelelően,
megkérlek Jézus nevében,
megkérlek Jézus nevében,
töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás címe Jézus szolgálata. Mi ma is sokat tanulhatunk Jézus szolgálatából. Ma három területet tekintünk meg. Az egyik Jézus és a törvény, a másik Jézus és a hit, a harmadik pedig Jézus és az ima. Az első pont Jézus és a törvény. Világosan kell látnunk azt, hogy Jézus az Ószövetségből az Új Szövetségbe való átmeneti időszakban született, élt, szolgált és halt meg.
ez a négy evangélium időszakát öleli fel. Ezen kívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy kinek, mikor, miért és mit mondott Jézus. Máté 5.17 következik az egyszerű fordításból. Jézus szavait idézem. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt, vagy a proféták tanítását. Ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem. Tehát Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a törvényt. A törvény addig maradt hatályban, amíg Jézus be nem töltötte azt. A törvény az írás szerint szent, jó, igaz és szellemi. Szintén az egyszerű fordításból olvasom a Róma 7-esből, a 12-est és a 14a verseket. A törvény tehát szent, és annak minden parancsolata is szent, igazságos és jó. Tudjuk, hogy a törvény szellemi természetű. Az Ószövetségben is volt hozzáférés a gyógyuláshoz. Ezt elolvasom a Lukács 5-ben a 13-as 14-es versből. Jézus pedig kinyújtván kezét illeti azt mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltávozik tőle a poklosság. És ő megparancsolá néki, hogy az senkinek se mondja el, hanem eredj el, úgymond mutasd meg magad a papoknak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul ő nékik. Mivel Jézus az Ószövetségben élt, a törvény alatt élt, tehát láthatjuk, hogy abban az időszakban is volt lehetőség a gyógyulásra. Tehát a törvény alatt Jézus maga is gyógyított. Amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, nem volt közöttük egy beteg sem, sőt, egy gyenge sem. Az egyszerű fordításból olvasom a Zsoltárok 105.37-et. Izrael népét pedig kivezette onnan, kijöttek arany és ezüst kincsekkel megrakottan, és egy sem volt köztük gyenge vagy beteg. Dicsőség az Úrnak.
Amen.
De miután a nép szíve megkeményedett, elfordultak a törvénytől, és inkább a hagyományokhoz ragaszkodtak. Ennek következménye pedig az lett, hogy megjelent a betegség a nép között. Tehát elhagyták a törvényt, és a hagyományokat követték. A törvény felfedi a bűnt, és ezzel egyidejűleg megerősíti azt. A törvény feltételei. Ha engedelmeskedsz a törvénynek, jót cselekszel, akkor áldott leszel. Ha engedetlen leszel a törvénnyel szemben, és rosszat teszel, akkor átkot hozol magadra. Ha valaki a törvény bármely részét ma is érvényesnek tekinti magára nézve, akkor számára ez olyan, mintha Jézus nem teljesítette volna a küldetését. Például a szombat, vagy bármelyik törvény alatti ünnepnek a megtartása, bizonyos ruhadaraboknak a viselése, és lehetne sorolni ezeket. Az Ószövetségben 330 Krisztussal kapcsolatos profécia található a törvényben és a profétáknál. Jézusnak ezek közül mindent be kellett teljesíteni, mert addig Isten tervének következő része nem kezdődhetett el. Itt ugye az Új Szövetségre gondolok. Jézusnak azt kellett tenni, amit a törvény mondott. Mert ha ellenszegült volna annak, akkor vétkezett volna. De Jézus nem csak elismerte és betartotta a törvényt, hanem másokat is erre buzdított. Egyszerű fordításból olvasom a Máté 23-ban, 1-3-ig. Jézus ekkor az összegyűltekhez és a tanítványaihoz fordult. A törvénytanítóknak és a farizeusoknak hatalmuk és tekintélyük van, hogy Mózes törvényét magyarázzák és alkalmazzák. Ezért fogadjátok meg, amit mondanak. De ne tegyétek azt, amit ők tesznek, és ne kövessétek a példájukat. Mert ők csak tanítják a törvényt, de maguk nem követik, és nem engedelmeskednek neki. Jézus ugyan megkísértetett, de nem vétkezett. Ennek az az oka, hogy nem volt benne a bűn természete. Jézus megkísértése három ízben történt meg, ezt nem olvasom fel, de házi feladatnak elolvashatjátok a Lukács 4-ben az 1-13-ig. Figyeljétek meg, hogy mekkora hatalma van a törvénynek. Ugyanis Jézus mindhárom esetben a törvény igéjével, mégpedig az öt Mózes igéivel dorgálta meg az ellenséget, és győztesen jött ki azokból. Tehát a törvénynek van ereje. Az egyik kísértés a Lukács 4:3-ban olvasható, amikor azt mondta az ördög Jézusnak, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus az 5 Mózes 8:3 igével dorgálta meg az ördögöt. Az 5 Mózes 8:3 végén az olvasható, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A Lukács 4:6-ban van a második kísértés, felvitte egy magas hegyre, és azt mondta, néked adom mindazt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Jézus pedig az 5 Mózes 6:13-at dolgálta meg az ördögöt, így szól, féljed az Urat, a te Istenedet, ő neki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. A Lukács 4:9-ben van a harmadik kísértés, ahol felvitte az ördög Jézust a templom tornyára, és következőt mondta, azután Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állítván mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innen. Jézus az 5 Mózes 6:16-os igeverssel dorgálta meg az ördögöt, meg ne kísértsétek az Urat, a ti isteneteket, miképpen megkísértették Masszában. És most egy nagyot ugrunk, az egyszerű fordításból következik a Máté 26-ban, 26-tól 28-ig. Az utolsó vacsoráról van szó, és ennek a bekezdésnek a címe az új szövetség megkötése. Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben azt mondta, vegyetek belőle, és egyétek meg, ez az én testem. Azután egy pohár bort vett a kezébe, és miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak. Közben ezt mondta, igyatok ebből mindnyájon. Mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely a bűnök megbocsátása véget fog kiömleni sokakért. Tehát az utolsó vacsorán Jézus bevezette az új szövetség gondolatát, és meg is kötötte azt. A zsidó hívek csak jóval később kezdték felfogni az új szövetség lényegét. Az apostolok cselekedeteiben az első zsinaton értették meg azt, hogy nem csak az Izrael népe születhet újjá, hanem a pogányok is. Aztán Pál a leveleiben fejti ki az új szövetségnek a tartalmát, a lényegét. Következő ige a János 19:30. A kereszt történetével foglalkozik. Tehát Jézus itt már a kereszten függ. Mikor azért vette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsáta szellemét. Tehát Jézus mielőtt kilehelte a lelkét és a szellemét, azt mondta, hogy elvégeztetett. Mire utal itt? Mi végeztetett el? Az, hogy Jézus tökéletesen betöltötte a törvényt, és Isten báránya lett. Még egy figyelemre méltó különbséget szeretnék veletek megosztani. Jézus az Ószövetségben gyakran találkozott démonizáltakkal, akiket imádkozott és megszabadította őket. De az Új Szövetség levelei nem beszélnek erről a témáról. Ugyanis történt valami meghatározó a kereszten. Megtört ott a gonosz hatalma, Sátán erejét vesztette, amikor a törvény betöltetett. És amit ma sokszor démonikus hatásnak mondanak, egyszerűen csak a testnek a megnyilvánulása. Második pont. Jézus és a hit. Mindig Istenbe vetett hitben kellene élnünk. Ha kapcsolatban vagyunk Istennel, és igét hallunk tőle, akkor hit születik a szívünkben. és a hitünkkel valóságba tudjuk hozni mindazt, ami megfogant a szellemünkben. Többféle hit létezik, én most háromat említek. Az emberi hit, a természetes hit és a szellemi hit. Kezdjük az elsővel. A alpont. Emberi hit. Az emberi hit sok mindenre képes, és mindig arra tekint, amit el akar érni. Ez természetesen lehet negatív és pozitív dolog is. Az emberi hit velünk születik, és képes véghez vinni dolgokat. Ádámnak is volt hite a teremtéskor. Ugyanis az uralkodás hit nélkül nem lehetséges. Az 1 Mózes 1.26-ot olvasom az egyszerű Bibliából. Isten szólt, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain és a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Ábrahám esetében ez a hit később félelemmé változott. Ádámnak, vagyis az emberiségnek szavakkal kellett volna kormányozni a földet, de az átok miatt a szavai erejüket vesztették. Nekünk ugyancsak a szavainkkal kell irányítanunk az életünk minden területét, mert mi megváltást kaptunk az átok alól. B. Alpont. Természetes hit. A természetes hit érzéki tapasztalatokon alapul. Neki szüksége van fizikális, tapintható élményre, annak érdekében, hogy higgyen. Például egy érintésre. Vannak esetek, amikor az érzéki tapasztalaton alapuló hit segít. Márk 5.23-ból egy példát említek. Itt Jairusról és a lányáról van szó, amikor Jézustól kérte, hogy gyógyítsa meg, és tegye rá a kezét. Így hangzik. És igen kérő őt mondván, az én leánykám halálán van, jár, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Tehát Jairusnak a kézre a tételben volt a hite. Itt a lényeg most ebből a szempontból ennyi. A következő, ugyanitt van a Márk 5-ben, a 27-28-as vers, a vérfolyásos asszony történetében. A vérfolyásos asszonynak is érzékeken alapuló hite volt. Tehát ő is az érintésben hitt. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert azt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Tehát itt Jézus ruhájának az illetése, az a ruhájának a szegélyének a megérintését jelentette. Az ilyen ember hite mindig azon alapul, amit az 5 érzékszervünkkel felfoghatunk. A Biblia több ilyen esetet is leír természetesen. C. Alpont. Szellemi hit. A szellemi hitet Isten szava szülte. Amikor az ige kezd megfogadni a szívünkben, a hitünk egy harmadik szintre lép. Ez a szellemi hit. Ez kizárólag az Isten igéjébe vetett hiten alapul. Hogyan működik a hit? Valami megfogon a szívedben, száddal kimondod, figyelmedet ráirányítod, folyamatosan elmélkedsz rajta, az gyökeret ver, és a hiteddel áthozod a valóságba azt a dolgot. Ez az alapelv igaz a bibliai hitre és a félelemre is. A félelem egy ellenerő, ami a gonosz erejébe vetett hit. Tehát a kétségekről nem volna szabad gondolkodni, sem azokat kimondani. Mert amit kimondasz, vagy Istennek adsz hatalmat, vagy az ördögnek. Nézzünk példát a szellemi hitre. Máté 8-ban a 8-as és a 10-es igét olvasom. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. És a 10-es vers, Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek, bizony mondom néktek, hogy még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. A százados szolgájának a történetéből olvastam pár igét, és Jézus A 13. versben pedig azt feleli, és mondta Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Jézus ezzel a hatalmát nyilvánította ki, a századosnak pedig volt hite arra, hogy ezt befogadja. És ahogy olvastuk az igében, abban a pillanatban, abban az órában a szolgája meg is gyógyult. A nagy hit elismeri, hogy az ige felette áll az érzékeknek. Következő ige a Máté 8-ban a 24-26-ig. Itt pedig a kicsiny hitről és a félelemről olvashatunk. Itt a háborgó tenger lecsendesítéséről van szó. És ímé nagy háborgás lett a tengeren annyira, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig alszik vala. És az ő tanítványai hozzámenvén felköltötték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondta nékik, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Akkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. A kicsiny hit és a félelem gyakran együtt jár. De a kicsiny hitet is meg lehet dolgoztatni oly módon, hogy a szavainkkal el kell vetnünk a hitünket. Ki kell mondani azt, amit szeretnénk elérni. Ha Krisztus teste összefogná a hitét, akkor megdorgálhatná például a kárt okozó időjárási körülményeket is. És a látható, azaz a mulandó világ engedelmeskedne a szelleminek, ami nem mulandó, ami állandó. Az anyagiak miatti félelem esetenként akadályozza az elhívottakat abban, hogy kilépjenek a szolgálatban, és odaszállják az életüket. A hit bízik Isten gondoskodásában. Tehát akik kilépnek szolgálatba, a hitüket be kellene az igébe fektetniük. A napi szükségleteinket a hitünkkel kell behálózni, mert Isten a hitünk szerint gondoskodik rólunk. Nem élhetünk a tegnapi hitből, ma is, azaz naponta szükségünk van Isten igéjére és az új kijelentésekre. Egy jó tanítás nem helyettesíti a kijelentésből származó ismeretet, mert csak azt tudja megeleveníteni a szellemet. A bibliaiskola tanárainak vajon honnan vannak az újabb és újabb kijelentései? Onnan, hogy több évtizede minőségi és mennyiségi időt töltenek az Úrral, és tőle kapják az új kijelentéseket. Egy önkéntes szolgáló, mint mi is, szinte csak úgy képes mennyiségi és hosszabb időt tölteni az Úrral, ha az arányokat helyesen beállítja, vagy csökkenti a munkaidejét, vagy pedig teljes időben szolgál az Úrnak. Most elsősorban a szolgálóknak szólok, akik az interneten hallgatnak, hogy a megoldás ott van a szellemedben. Csak a lélek az, ami korlátozza annak a megnyilvánulását. És gyakran az anyagiak miatti félelem teszi ezt, hogy nem engedi fel azt a megoldást, ami már ott van az illetőnek, a szolgálónak a szellemében. 4. pont. Jézus és az ima. Az ima nagy hatékonysággal bír, mégis a legmostohábban kezelt téma Krisztus testében. Pedig az imában ott van a hatalom, ott van az erő, amelyen keresztül Isten cselekedhet, hogy megváltozzanak a körülmények. Az imádkozó hívő felelősséget érez másokért és a világért is. Az egyszerű fordításból következik a Lukács 3.21. Jézus bemerítkezéséről olvassuk egy igét innen, és ezt a pásztor is érintette a tanításában. Mielőtt bemerítő Jánost börtönbe vetették volna, sokan bemerítkeztek a tanítása szerint. Jézus is bemerítkezett, és miközben imádkozott, megnyílt a menny. Tehát Jézus a bemerítkezése közben imádkozott, ami azt jelenti, hogy a szolgálatát imával kezdte. Tehát a 3,5 éves szolgálatát imával kezdte. Jézus a napi szolgálatát is imával kezdte, és általában imával zárta be. Olvassuk el a Máté 14.23-at. Ezelőtt Jézus gyógyító szolgálatot végzett, és az ige így szól, és amint elbocsátta a sokaságot, felmenne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. Tehát ebből látszik, hogy Jézus a szolgálata végén is imádkozott. Ugyanis a gyülekezeti alkalom befejezése után egy veszélyes idő következik. Mert hogyha a pásztor hazamegy, két dolgot tehet. Vagy leül a tévé elé, és elkezdi nyomkodni a világi programokat, vagy pedig imádkozik, és továbbra is az Úr és a Szent Szellem áradatában marad. Tehát nem mindegy, hogy hogyan zárja valaki az alkalom végét. Tehát a gyülekezetben levő isteni jelenlétből nem zökken ki abban az esetben, hogyha hazamegy, és folytatja egy imával. De hogyha bekapcsolja a tévét, és a világi programokat néz, akkor kiesik abból a kenetből. Az ima a szolgálat bölcsője. Ugyanis a szolgálatot nem egy hivatal osztja ki, hanem az ima során kapod meg. Jézus egész éjszaka imádkozott, mielőtt kiválasztotta a 12-t. A győzedelmes élet imával kezdődik. Ez legyen családi élet, szolgálati munka, vagy munkahelyi dolog, vagy bármi más. Az ima a fogantatás helye, amit kihordás és szülés követ. Ha hallani szeretnél Istentől, akkor nem engedheted meg magadnak, hogy bármi elvonja a figyelmedet Istenről. Semmiféle akadály, vagy semmiféle nem kívánatos gondolat nem lehet az ember fejében. Ahhoz, hogy meghalld a Szent Szellem hangját, távol kell tartanod magadat az élet zajától. Egyszerű fordításból következik a Róma 12:5. Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk, sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen testet. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. Tehát az újjászületett hívők Krisztus testének a tagjai, ami azt jelenti, hogy nem magunkban kell ellennünk, hanem össze kell kapcsolódnunk a kapcsok és kötelékek által, amit Isten hoz létre. Most az összefogás, a közeledés ideje van, nem pedig az eltávolodás, az elszakadás és a távoltartás ideje van. Mert a Covid idejében nagyon sokan átestek a ló másik oldalára, hogy megnézzük majd az interneten ugye a tanítást. Itt szeretném megjegyezni, hogy sajnos a szentek többsége figyelmen kívül hagyja azt, hogy az eltávolodással és a távolságtartással is magot vetnek, mégpedig rossz magot. Mert ugyanazt le fogják aratni a családi, a munkahelyi, illetve a gyülekezeti kapcsolataikban is. És ez nem lenne jó gyümölcs. De ha az összekapcsolódás és az egység magját vetik el, akkor örvendezni fognak ezen a fajta aratáson. Nagy szükségünk van egymásra. Még a zsidó 10:25-öt olvasom fel ehhez a gondolathoz, az egyszerű fordításból. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeleg az a bizonyos nap. Tehát az a Jézus visszajövetele valószínű, arra utal. Nagy szükségünk van egymásra. Egyrészt az ajándékok összekapcsolódása miatt, másrészt az imába levő egyetértés ereje miatt. Az egyszerű fordításból a 2 Timóteus 1:6-ot olvasom, amit a pásztorotok szintén említett a mai nap folyamán. Ezért sürgetlek, hogy ismét lobbantsd lángra azt az ajándékot, amit Isten adott neked, amikor rád tettem a kezemet. Tehát itt szellemi ajándékokról van szó, és többféle is szóba jöhet. Mostanában a pesti tanításokban is többször elhangzott, hogy használjuk az ajándékainkat. Meg még a bibliai iskolai anyagokban is elhangzott az, hogy használjuk az ajándékainkat. Két példát mondok. Van a gyülekezeti dicsérő csapat. Mindenkinek megvan a külön ajándéka. Egyik billentyűs hangszeren tud játszani, a másik gitáron, a harmadik dobon. Az énekeseknek megfelelő a hangjuk ehhez. És amikor ezek mind összeállnak, akkor egy gyönyörű dicséret jön elő. De hogyha hiányzik belőlük egy hangszer, akkor már nem ugyanaz a minőség hallható. Tehát ugyanígy kell összeállni minden tekintetben az ajándékoknak. Vagy például valakinek van egy tanítói kenete, és abban egy írói isteni képessége, akkor Isten ad mellé olyanokat, akik azt a szöveget még átnézik, átgyúrják, pontosítják, nyelvtanulnak helyre teszik. Tehát ezért fontos, hogy Krisztus teste egységben legyen, és nem széthúzásban. Egyszerű fordításból következik a Lukács 22, 31-32. 22, 31, 32. Ugye a kísértő megkörnyékezhet mindannyiunkat. Itt erről van szó. Simon, Simon, a sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz hozzám, erősítsd a testvéreidet. Ez még az átmeneti időszak. Tehát, hogyha kísértésbe kerülne egy testvérünk, akkor imádkozhatunk érte, hogy ne bukjon el a hitben. És itt szintén pásztoroknak szóló ige következik. Egyszerű fordításból a 2 Timóteus 2.24-26-ig. Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban. Szeliden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele. Abban a reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők szívét és gondolkodását, és akkor felismerik az igazságot. A sátán ezeket csapdába ejtette, hogy azt tegyék, amit ő akar. De még ezek az emberek is észhez térhetnek, és kimenekedhetnek a csapdából. Elsősorban a pásztor, de bármelyik szolgáló feladata az, hogy türelemmel és szeliden igazítsa helyre, tanítsa az ellenszegülő bárányokat, akik kicsúsztak. Irányítsa a helyes ösvényre őket, akiket az ördög megtévesztett és csapdába csalt. Magot vethetnek a kicsúszottak életébe, hogyha imádkoznak értük, hogy lehúljon a sötétség leple a szemükről, és Isten szemszögéből láthassák a dolgokat. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor az ördögnek nincs hatalma felettünk. Éljetek hát az ima és a hit erejével. Amen. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg még nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának és gyógyítójának a saját szavaival. Amen.